Példabeszédek könyvéből fogunk olvasni megint több bibliai igét. Még ne vetítsed ki, Attila, azt kérem, mert szeretnék néhány dolgot szólni. Néhány dolgot mondani előtte. A vendégeink kedvéért is a példabeszédek könyve az a bölcsmondásoknak a gyűjteménye. Az Ószövetségben az úgynevezett bölcsességirodalomhoz tartozik. És nem az egész könyv, de egy jelentős része sok-sok közmondásszerű bölcsesség az élet minden területéről. És a gyülekezet tagjának mondom, hogy sokszor hangsúlyoztam már, és újra hangsúlyozom, hogy gondba vagyok, amikor beszélek ezekről a mondásokról, mert ugye azt tesszük, azt tudjuk tenni így vasárnaponként, hogy egy témához kapcsolódó bölcsmondásokat összegyűjtjük, ma is lesz 12 plusz 1, és akkor abból egy kerek történet születik, abból egy virágcsokor készül, de ez itt túl megemésztett, mert igazából minden egyes bölcsmondással mindenkinek magába kéne sokat-sokat dolgozni, hogy az igazán úgy hasson, meg az legyen, amire egy ilyen bölcsmondás való. Mert lehet, hogy szép egy csokor, de lehet, hogy valaki egy szál virágot szeretne csak látni, és közelről nézegetni, és egy szirmának a részleteit, és avval kéne sok időt tölteni, hogy igazán gyönyörűség támadjon a szívébe, hogy igazán megértse, hogy mit jelent neki egy-egy ilyen szakasz. Úgyhogy miközben csokor készül ma is, mert más nem tehetünk, azt szeretném kérni a gyülekezet tagjaitól, de másoktól is, hogy ahogy végigolvassuk ezeket a bölcsmondásokat, hogy legyen úgy nyitva a szívetek, hogy melyik az, ami valamiért most igazán, na ez az, most ez fontos. És akkor utána azzal dolgozzatok a következő hetekben. Vegyétek elő, legyen előttetek, forgassátok a szívetekben, kóstolgassátok, mert így működik a példabeszédek könyve. A bevezetőnek ezt szeretném mondani, és akkor olvassuk ezeket a válogatott verseket a példabeszédek könyvéből, és egyet a Zsoltárok könyvéről. Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet. A szelíd szív élteti a testet, az indulat viszont rothasztja a csontokat. Aki aggódik szívében, az leverté lesz, a jó szó viszont felvidítja. A hosszú várakozás beteggé teszi a szívet, de a beteljesült kívánság az élet fája. Az örvendező szív megszépíti az arcot, a bánatos szív pedig összetöri a lelket. A csüggedőnek mindig rossz napja van, a jókedvűnek pedig mindig ünnepe. Az ember lelke elviseli a szenvedést, de ha a lélek összetörik, azt el lehet-e hordozni. Kimondhatja, tisztán tartottam szívemet, tiszta vagyok, nincs vétkem. A szív ismeri a maga keserűségét, és örömében sem avatkozhat idegen. Nevetés közben is fájhat a szív, és az öröm vége is lehet bánat. A halálnak és elmúlásnak helye is az Úr előtt van, mennyivel inkább az emberek szíve. Az ezüsthöz tégely kell, az aranyhoz olvasztó kemence, de a szívek vizsgálója az Úr. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Ezek a bölcsmondások ma a népszerű pszichológia kategóriába tartoznának, és ebben mindenki otthon van. Mai világ tele a konyhapszichológiával, ki az, aki ne értene hozzá. Ezek azonban 3000 éves kiérlelt megfigyelések, megpróbált, kipróbált életbölcsességek, súlyos élettapasztalatok állnak mögöttük, ugye így születnek a bölcsmondások. És ezeket, amiket olvastam, azt kapcsolja össze, hogy mindegyik a szívről beszél, az ember bensőjéről. Az üzenet lényege, hogy miért vannak ezek az igék a példabeszédek könyvében, az, hogy, mert ugye bölcsességre tanít jó életre, megfelelő bölcs életre, az, hogy ha bölcs szeretnél lenned, akkor értened kell, hogy hogyan működik az emberi szív. Ha bölcs szeretnél lenni, tudnod kell, hogyan működik az ember. Magadra nézve is tudnod kell, magad miatt is tudnod kell, meg a másik ember miatt is tudnod kell. Ez segít az önismeretben, önismeret nélkül nincs bölcsesség. Ha nem ismered magad, nem tudod, hogy működik a szíved, a bensőd, nem tudsz mit kezdeni. El vagy elsodortatsz. De ennek ez segít abban is, hogy hogyan viszonyulj más emberekhez. Akár a családi kapcsolatokban, akár a munkahelyi kapcsolatokban, akár a barátságokban. Kell érteni. Az emberi szív megértése, ez a cím ennek a mai üzenetnek, és ma a bölcsmondásoknak a magunkra vonatkoztatott üzenetét keressük, és egy következő alkalommal, mert annyira sokat mondanak ezek, egy következő alkalommal fogok arról beszélni, hogy mit jelent ez arra nézve, hogy hogyan viszonyulunk másokhoz. Részben ugyanezek az igék, részben más szakaszok is. Lássuk tehát most azt, hogy mit tanítanak ezek a mondások a szív prioritásáról, miért őrizzük, a szív sebzett voltáról, mitől őrizzük a szívünket, és harmadszor a szív megismerésének a titkáról, hogyan őrizzük, miért őrizzük, mitől őrizzük, és hogyan őrizzük a szívünket. Mert ezzel kezdés az egyik legjobban ismert mondata a példabeszédek könyvéből, hogy minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet. A szív az Ószövetségben nem úgy van, ahogy a mai nyugati ember gondolkodik, hogy a szívünk az érzelmeink, a fejünk meg a gondolataink. Ez a mi kategóriánk. De az Ószövetségben a szív az nagyon gyakran itt van. A szív az a gondolkodás. De nem kizárólag a gondolkodás szembe az érzésekkel, nem volt ilyen hasadság akkori emberben, mint a maiban fej és szív között. A szív az egész belső életet öleli fel. A lényünk középpontja, ami irányít, ami meghatároz, ebbe beletartoznak a vágyaink, az érzelmeink, az attitűdünk, az akaratunk, az értelmünk, a teljes egész. És a szerző azt mondja, hogy a belső életünk, a szívünk, az olyan, mint egy forrás, amiből életadó víz fakad. Onnan indul ki az élet. És éppen ezért őrizzük, mert nyilvánvaló, hogyha egy forrást beszennyeznek, akkor mindaz, ami onnan jön, az nem életadó víz lesz, hanem pusztító folyadék. Ami van a lelkünk, a bensőnk mélyén, az fog kijönni, az nyilvánul meg az életünkben, a céljainkban, az álmainkban, a kapcsolatainkban, a pénzkezelésünkben, a barátságainkban, a hobbinkban és mindenben, a testünkben is. És azt mondja, hogy éppen ezért, mert a szív a forrás, ezért minden féltve őrzött dolognál jobban óvd meg a szívedet, mondja. És ugye tudjuk, hogy alapvetően fiataloknak, fiatal férfiakat tanít a bölcsesség. De hát persze mindannyiunkra érvényes ez. Annyi minden van, amit féltünk és amit őrzünk. Mi az, amit igazán féltesz, hogy mi mutatkozik meg az életünkben, ha ránéznénk kicsit kívülről az életünkből? Mi az, amit igazán óvunk, amit féltünk? Akár tárgyakról van szó, akár valaki olyan szeméről, akit nagyon szeretünk, őt óvjuk, féltjük, és azt mondja, hogy ha van valami nagyon kedves dolog az életedben, amit igazán óvsz, féltesz és értékelsz, az nem baj, az jó, annál jobban kéne óvnod a bensőd, a szíved. Ha van egy nagyon kedves személy, ember, gyermek az életünkben, akit mindennél jobban féltünk, ez nagyon jó, de annál sokkal jobban kellene óvni a szívünket. Mert hogy mit fogunk tenni vele, az azon múlik, hogy mi van belül. Ha valahova eljutottunk az életben, eredményekben, tudásban, ismertségben, ha valamit gondolnak rólunk, és nekünk fontos, hogy mit gondolnak rólunk, a reputációnk, ez lehet jó, meg lehet egészséges, de ennél sokkal-sokkal fontosabb, hogy ennél jobban óvjuk, még jobban figyeljünk arra, hogy mi van belül, őrizzük a szívünket. Mert ami bent van, az megy ki. Ami belül történik, az süt át mindenen. Amit mondunk, amit teszünk, ahogy helyzetekre reagálunk. Annyira igaz ez, mondja a következő mondásban, hogy a testi egészségünk is ezen múlik. A szelíd szív élteti a testet, az indulat viszont rohasztja a csontokat. A szelíd szív az a nyugodt szív, a biztos, szilárd benső élet a testnek. Az indulat, a szétesettség, az irítség, az tönkretesz. Ez a szív prioritása, ezért kell mindennél jobban őrizni, és ehhez nem kell különösebb bölcsesség. Azt hiszem, hogy mindannyian egyetértsünk, akár keresztjének valljuk magunkat, akár nem valljuk magunkat keresztjének. Az, hogy a legfontosabb, hogy mi van belül, mert azt határoz meg mindent, azt gondolom, ebben mindannyian egyetértünk. A belső életünk, a lelki békénk, érzelmi, értelmi egészségünk mindennek az alapja. Csak hát eddig még rendben is van, csak ez a szív, ez a belső, ez nagyon-nagyon sok ellenségnek kitett. Nem egyszerű óvni és őrizni. És nem csak kitett sok ellenségnek, hanem sebződött. És ezért másodszor arról beszélünk hosszabban, hogy mitől őrizzük. Hogy mit mondanak ezek az igék a szív sebzett voltáról. És amikor arról beszélek, hogy őrizzük, akkor nem azt jelenti, hogy mindez elkerül minket, mert nem kerül el minket ez a sok sebzettség. Csak azt fogjuk megérteni, hogy hogyan kezeljük, hogyan figyeljünk erre. Nem elég tehát tudni, hogy fontos őriznünk, védenünk a szívünket, ismernünk kell, hogy tudjuk, hogy hogyan működik, és ennek a fényében meg tudjuk őrizni attól, ami aztán pusztítóvá lehetne az életünkben. Öt dologról beszélnek ezek a igék, amiket felolvastam, mind a szív sebzettségéhez kapcsolható. Az aggodalom, a beteljesületlen vágyakból fakadó betegség, a rossz kedv, az összetörtség és a bűn. Nézzük ezeket az első. Aki aggódik szívében, az leverté lesz, a jó szó viszont felvidítja. A szív egyik ellensége, amely befurakodik, megmérgez, az az aggodalom és a félelem. És a legtöbbünk szívének azt hiszem teljesen normális működése az aggodalom. És itt nem az egészséges értelemben vett félelemre gondolok, ami kell, hogy legyen félelem bizonyos dolgoktól, mert különben bolondságokat csinálunk, hanem amikor azt mondom, hogy az szívünk normális működése az aggodalom, akkor arról beszélek, hogy szinte nincs olyan ember, akit ne húzna le olykor-olykor, vagy éppen folyamatosan az aggodalom. A félelem, az aggodalom, az jelen van. Egy ilyen világban, ahol élünk, mindig van mitől aggódni. És azt olvassuk erről, hogy az aggodalom leverté tesz, és ez a kép, ami ebben a kifejezésben van, leverté tesz, ez a verem. Ez a verem. Az aggodalom, azt mondja ezzel a bölcs, hogy a túlzott aggodalom a szívnek, ez a sebzettsége, ez megbénít és bezár. Amikor az ember hiával van a biztonságnak az életében, és a bizalomnak, a szabadságnak, ami ebből fakad. Amikor az ember hiával van a reménynek, a perspektívának, hogy menne valamerre. Amikor az ember hiával van az egészséges magabiztosságnak, akkor ez olyan, mintha egy mély verembe lenne zárva. Az aggodalom megbénít és bezár. A jó szó felemel, mondja, erről majd beszélünk két hét múlva. De az első kép, amiben belenézünk, hogy ismerni kell a szívünkben az aggodalmat, és tudni kell, hogy az aggodalom, ha nem tudjuk kezelni megfelelő módon, börtönbe zár, verembe zár, megbénít. A másik dolog, amiről beszél, az így hangzik. A hosszú várakozás beteggé teszi a szívet, de a beteljesült kívánság az élet fája. Ki ne várna nagyon-nagyon régóta bizonyos dolgokra? Kinek nincsenek reménységei, amelyek nem jönnek közelebb? Nyilvánvaló lélektani tény, amit mond ez. Hogy a szív egy idő után már nem tud reménykedni, nem tud várni, nem tud újra és újra elrugaszkodni, ha a cél, a vágy, az álom, ami előttünk van, az soha nem tűnik közelebb jönni. Az ember bensője nagyon sokra képes, hihetetlen erők, energiák vannak az újrakezdésre, újra és újra, a várakozásra, arra, hogy valami célirányba menjünk. Csodálatosan van megalkotva, sokat bír. De a bölcs azt mondja, hogy de ez nem vég nélküli. Korlátja van. A hosszú várakozás beteggé teszi a szívet. Ami soha nem érkezik el, az beteggé tehet, és ez a mondás arról semmit nem mond, hogy különben amit várunk, vagy ami a célunk, az jó vagy rossz. Hiába való vagy nem. Az máshova tartozik. Itt csak egy megjegyzés van, hogy ez így néz ki. Bibliamagyarázók szerint, ja, evel szembe pedig azt mondja, hogy a beteljesült kívánság az élet fája. Amit azt jelenti, hogy lélektani értelemben megújít, felfrissít. Amikor valamit elérünk, akkor az erőt ad. Az sikerült, az megvan, az erőt ad. Bibliamagyarázók szerint ez a mondás egyrészt türelemre int. Itt van az a bölcsesség, hogy, és óvni akar, hogy őrizd a szíved, és vértezd fel magad azzal a tudással, hogy Isten tervei gyakran lassabban bontakoznak ki, mint szeretnéd. Meg ide fog kapcsolódni az is, hogy és a bölcs ember el tudja különíteni, hogy melyek azok a vágyak és célok, amit egy idő után el kell engedni, hogy ne betegedjen bele. És melyek, amiket nem kell elengedni, és harcolni kell érte. Másrészt azt mondják, ez a mondás beszél valamiről, ami nagyon fontos, és ez nem annyira magunkról szól, tudnék arról, hogy ne játsz és ne szórakozz mások reménységével. Mert a hosszú várakozás beteggé teszi a szívet. Mi az, amiben te valakinek a beteljesületlen reménységét, akár nem is rossz indulattal fenntartod, remélteted, hitegeted, nem rossz indulattal, nem tudatosan, de mégis, miközben azt a reménységet, ami a másik emberben feléd van, soha nem fogod betölteni. Ez nagyon gyakran a mai világban egy féloldalas kapcsolat. Amikor az egyik arra vár, hogy örökre elkötelezhessem az életem a másiknak. A másiknak meg esze ágába sincs erről tenni, mert jól megvagyunk úgy, ahogy vagyunk. Az egyik oldalán beteljesületlen reménység csak nő, gyűlik a másik oldalán. Észre se veszi talán, hogy mit tesz. De minden más helyzetre is igaz, az persze nem csak a kapcsolatra. Bármiféle más ígéret vagy ráutaló magatartás, ami mást jelent neki, mint neked. Egy munkahelyi helyzetben, hogy valakivel azt hitegeted, hogy előre fog lépni, mert neked lehetőséged van ebben, de nem teszed meg, csak hitegeted. Nagyon sok helyzet van az életben, ahol érdemes átgondolni ezt. Ne játsz más szívével, ne játsz más reménységével, mert megbetegíted őt. Aggodalom, beteljesületlen várakozás, ami beteggé tesz. A harmadik nagy téma az örvendező, vidám és a bánatos, rosszkedvű szív. Az örvendező alapvetően vidám ember, a bánatos, rosszkedvű ember. Persze van, aki alapvetően inkább ez, van, aki alapvetően inkább ez. Én inkább ide tartozok. Ez a pesztimista kategória, melankolikus. De ez semmit nem jelent arra nézve, hogy hogyan kezeljük a kérdést. És ez nagyon fontos. Ne írjuk le azzal, hogy hát én ilyen fajta vagyok. Azt mondja a bölcs, az örvendező szív megszépíti az arcot, a bánatos szív pedig összetöri a lelket. Az örvendező szív megszépíti az arcot, újra egy pszichoszomatikus megfigyelés, világos, tudjuk, akinek a szíve könnyű, boldog, annak az öröme kisugárzik, a szív öröme kisugárzik. A bánatos vagy inkább sebzett szív azonban összetöri a lelket, erre kicsit később visszatérünk. Ezért arról szól ez a mondás, hogy mindenkinek a saját felelőssége, hogy minek enged teret az életébe. Mindenkinek a felelőssége valamilyen értelemben, hogy mit kezd az öröm meg a rossz kedv kérdéseivel, és hogy merre irányítja a szívét és a bensőjét. A következő bölcsmondás rámutat arra, hogy ebben a kontextusban az öröm és a rossz kedv mindenre kihatnak. A csüggedőnek mindig rossz napja van, a jókedvűnek pedig mindig ünnepe. Ez nem azt jelenti, hogy a jókedvű soha nem sír, de azt jelenti, hogy alapvetően meghatározóvá válhat az életünkben egy alapbeállítottság. Öröm vagy rossz kedv. Az uralkodó hangulatot formálja az egész személyiségedet, de nem csak a személyiségedet, hanem minden tapasztalatodat. Akármi történik, a rossz kedvűnek rossz lesz. Akármi történik, mondjuk így, normális, egészséges korlátokon belül, a jókedvűnek jó lesz. Megrendítő ennek az ereje és a valósága, amikor egy-egy ember életének a végére nézünk, hogyan élte meg azt, és két bibliai példát hadd mondjak, Jákob és Pál apostol. Egyiknek se volt könnyű az élete, mindegyik Istennel járt. Jákob így foglalja össze, Ószövetség, sok száz év van közöttük, ezer is. Jákob így foglalja össze az életét. Vándorlásom éveinek a száma 130 esztendő, életem rövid volt, tele rossz napokkal, nem értem el atyáim vándorlása éveinek a számát. Pál apostol pedig a halál küszöbén, a mártiromság küszöbén, amikor éppen börtönben van, azt mondja, én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. Hogy néz vissza? A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltetetett nekem az igazság koronája, amit megad nekem az Úr, az igaz bíró azon a napon. A rossz kedvűnek minden rossz, mindig rossz napja van. a csüggedőnek, a örvendezőnek pedig öröme. Ott van a halál küszöbén. Visszanéz és azt mondja, áldás volt rajta. De nem ez a lényeg. Előre nézek, mert tudom, hogy mi van előttem. Még itt is reménykedően. Két különböző hang. Aggodalom, beteljesületlen kívánság, ami megbetegíti a szívet, öröm vagy rossz kedv, ami meghatározza nem csak a lényünket, hanem ahogy megérjük az eseményeket. Mind-mind a sebzett szívről beszél, amitől őrizni kell magunkat. Van azonban egy olyan mondás, a következő, a negyedik, ami még mélyebbre vezet ezeknél. Az ember lelke elviseli a szenvedést, de ha a lélek összetörik, azt el lehet-e hordozni? Az ember lelke elviseli a szenvedést, de ha a lélek összetörik, azt el lehet-e hordozni? Itt nem a szívről olvasunk, hanem a lélekről, de ez is az ember lélektani értelemben vett teljessége, és nem áll távol a bensőtől, amiről eddig beszéltünk. De ez a mondás azt mondja, az első fele azt mondja, az ember lelke elviseli a szenvedést, hogy a lélek, a benső a támasz. És amikor nehézségek jönnek az életben, betegség, vagy más küzdelem, vagy szenvedés, a benső az, ami azt elhordozza, ami segít tovább menni. A bensővel el tudjuk hordozni, az erős bensővel el tudjuk hordozni a ránk nehezedő nyomás, terheket, bajokat, küzdelmeket. De azt mondja, hogy de ha a lélek összetörik, akkor azt el lehet-e hordozni. Nem az, hogy a lélek el tud-e hordozni, bármi más, nem kérdés. Az összetört lelket el lehet-e hordozni. Van-e másik, aki odaáll? És majd beszélünk erről, annak a másik oldaláról, két hét múlva. Azt mondja a bölcs, hogy van olyan helyzet, amikor az ember bensője, életereje, hajtómotorja leállt, amikor kifogyott minden energia és reménység. Amikor a lélek, az, ami él, ami tovább lendít, az megáll, akkor mi történik? És nem ad választ. Mert nem ez a dolga. Példabeszédek bölcse summáz és megfigyel, és azt mondja, van egy ilyen helyzet, amikor összetörik a lélek. Másban is tudni kell, magunkban is tudni kell. Itt csak ennyit mond. És ötötször nézünk bele a szívbe. Ha valaki ismerni akarja az emberi szívet, és a saját szívét, nem elég, ha tud az aggodalomról, a sebzettségről, az aggodalomról, a beteljesületlen várakozásról, a rossz kedvről, az összetört lélekről. Tudnia kell még egy dolgot, amit nem nagyon szeretünk tudni. Kimondhatja, tisztán tartottam szívemet, tiszta vagyok, nincs vétkem. Kimondhatja. Hogyan ez ide? Többekben ez feszül, mert a sebzett, meg a bűnös, azok nagyon-nagyon más kategóriák. A sebzett lélektani kategória, amelyben a hangsúly azon van, hogy áldozat vagyok. Mi történt velem, mik a hiányaim? És ahogy mondtam, ebbe úszunk a mai világban. A vétkes, a bűnös azonban teológiai kategória, amelyben egy abszolút mérce előtt állok morális értelemben, és az egy egész más helyzet. És érthető, hogy könnyebb és jobban esik belátni a sebzettséged, mint elismerni a vétked. Lélektanilag sokkal könnyebb az elsővel találkozni, a sebzettséggel, mint elismerni a másodikat, a bűnt. És a sebzettség olyan kategória, amiről sokszor esik ma is, amelyre nyitottak vagyunk, de a bűnös az veszélyesen ódivatúnak tűnik. Nem. Mi alapján? Ki mondja meg? Nehogy már. De a példabeszédek bölcsében azért erős a bűn ismerete, mert számára Isten ismerete is erős. Isten élő, valóságos Úr. És tudja, hogy van, amikor a sebzett szív vezet a bűnbe. És van, amikor a bűn, akár a saját, akár más bűne miatt sebesül a szívünk. De neki ez nem két külön kategória. Ő egyben tudja tartani, a Biblia egyben tudja tartani. A saját felelősséget Isten előtt, és a sebzettséget Isten előtt. És akár még ki akarja játszani a másikat, valaki csak a bűnről akar tudni, valaki csak a sebzettségről akar tudni, az elárulja azt az egységet, ami egység ott van az emberben, ott van Isten előtt. Szóval, ha bölcs akarsz lenni, Ha bölcsek szeretnénk lenni, értenünk kell az ember szívét, ismernünk kell magunkat valamennyire legalább, hogy ezek hogy működnek bennünk. Melyik az, ami inkább fenyeget engem, az aggodalom, a beteljesületlen reménység, a rossz kedv, a valami bűn, amivel szembe kéne néznem, az összetörtség. Melyik az, amivel foglalkoznom kell, amit fel kell ismernem, amitől meg kell óvni a szívemet. Legyünk őszinték magunkkal. És akkor itt léphetünk tovább a harmadik gondolatra. Na akkor hogyan őrizzük meg? Hogyan, mit tanítanak ezek a bölcsmondások? Hogyan őrizzük meg a szívünket? Ez csak indirekt módon tanítanak erről. Nem azt mondják, hogy hogyan őrizd meg. Hanem arról beszélnek, amit így fogalmaztam, hogy mi a szív megismerésének a titka. És innen meg fogjuk látni, hogy hogyan őrizhetjük meg. Az első tulajdonképpen arról beszél, hogyan ne. Figyeljetek, ezt mondja. A szív ismeri a maga keserűségét, és örömében sem avatkozhat idegen. A szív ismeri a maga keserűségét, és az örömében sem avatkozhat idegen. Ami azt jelenti, hogy az ember szíve a legvégső értelemben magányos és elszigetelt. Ez a mondás arra tanít, hogy senki sem tudja igazán, hogy hogyan érez a másik ember, erről majd beszélünk két hét múlva, de senki sem tudja teljesen megosztani, és a legteljesebb mértékben kifejezni és átadni azt, ami ő benne van, a maga lényét. És közben mit szeretnénk? Hát pont ezt szeretnénk. Ezt szeretnénk a legjobban. De azt mondja ezt, hogy a szív másokkal való megismertésének korlátja van, miközben minden vágyunk az, hogy teljesen megértsenek, vagy ha nem is értenek, de hogy teljesen megoszthassuk magunkat másokkal. De mind a keserűségünk, mind az örömünk végső értelemben csak a miénk. Még akkor is, amikor valakit a karjaid között tartasz, és ebben vagy benne, akkor is valahol ott van az, hogy a legmélyebb lényedet mégsem tudod egészen, bizonyosan, teljesen és tökéletesen a másik emberrel megosztani. És ez nem jelenti azt, hogy nincs jelentősége annak, hogy valaki képes-e megosztani az érzéseit, vagy nem. Nagyon nagy jelentősége van, és aki nem képes, növekednie kell ebben. Ez nem jelenti azt, hogy nincs jelentősége annak, hogy van-e párunk, vagy nincs. Hogy van-e barátunk, barátaink, akikkel meg tudjuk osztani magunkat, vagy nincs. Ez nem jelenti azt, hogy nem lenne mindez gyógyító erő az életünkben, mert persze, hogy az. De mégis azt jelenti, hogy ha magunkra nézve gondoljuk ezt a bölcsmondást végig, meg kell érteni, hogy van a lényünknek egy része, amely valamilyen értelemben magányos, és mindig is magányos marad. Ez a szív megismerésének a titka. Titok, amit saját magad ismersz és átélsz egy ponton túl, nem lesz soha senki más számára. Ugyanaz. Erről beszél a következő mondás, más mellett erre is rámutat. Nevetés közben is fájhat a szív, és az öröm vége is lehet bánat. És itt nem a képmutatásról van szó, feltétlenül, hanem amikor örülsz. Amikor örülsz másokkal együtt, akkor is ott lehet belül az árnyék, amit senki nem tud, nem is tudhat, nem is tudsz elmondani, de van. Mert van egyfajta elszigeteltsége az embernek. Ha bölcs vagy, ez azt jelenti, hogy el kell tudnod engedni, hogy valaki teljesen, tökéletesen megértsen, minden rezdülésed ismerje és átérezze. Hogyan őrizhetjük meg a szívünket? Az első, hogyan ne akarjuk, ne higgyük azt, hogy valaki más ember meg fogja ezt oldani az életünkben. Mert nem tudja. Mert ilyen az ember. Mert ilyenek vagyunk. Ez a szív megismerésének az egyik titka, hogy megismerhetetlen, még magunk számára is persze, de a másiknak, aki ugyanolyan bonyolult, mint mi, megismerhetetlen. De mindjárt itt van a másik titok, hogy viszont hogyan igen? Azt mondja a bölcs, hogy Istennek mégsem megismerhetetlen. A halálnak és elmúlásnak helye is az Úr előtt van. Mennyivel inkább az embernek a szíve? Ha a sötétség, az alvilág, vagy az ószövetségi ember gondolkodik, ami Istentől egészen távol van. Ha azt is ismeri Isten, ó, mennyivel inkább ismeri az ember szívét. Valamint az ezüsthöz tégely kell, az aranyhoz olvasztó kemence, de a szívek vizsgálója az Úr. ő ismer, ő megvizsgál, és ő megpróbál, mondja ez a bondás. De mit kezdhetünk mi ezzel? Hogyan segít? Mire jó? Pusztán elméleti ismeret, vagy valami ennél többet jelent? Hogyan ismeri Isten az ember szívét? Sokaknak kényelmetlenség érzést jelent ez a gondolat. Hát ha Isten ismer, úgy ismer, mint én magam, sőt, ha ő vizsgál, akkor mi más lenne ennek a tárgya, a lényege, mint mindaz, ami rossz, és ami miatt szégyelni kellene az embernek magát. És ha ez így van, hogyan lehet ez jó hír, örömhír? Hogy Isten ismeri a szívünket. Hadd hangsúlyozom, amikor azt mondja a Biblia, hogy Isten ismeri az ember szívét, akkor nem egy olyan Istenről beszél, aki így röntgennel lefedi az ember szívét, látja a pontokat távolról objektív információként, na ott van a baj. Nem. Hanem Isten ismeret, az ismeret az ószövetségi gondolkodásban, az ismeret az együttlét, az ismeret közösség. Az ismeret szó különben a házassági aktusra is vonatkozik az ószövetségben. Ádám ismerte az ő feleségét, Évát. Isten nem valahogy távolról ismer, aztán rámutat a rossz pontokra. Amikor azt mondja, hogy Isten ismer, akkor azt mondja a Biblia, hogy ez nem objektív információ, hanem Isten velünk való szeretetteljes együttlést léte. Isten velünk való lakozása. Isten velünk való közösségvállalása. És a plusz egy, a 12 példabeszédek mondás után a Zsoltárokból így hangzott, közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Az ismeret együttlét, az ismeret veled lét. Amikor Isten azt mondja, hogy ő ismeri a szívedet, mindazt, amiről beszéltünk, a sebzettséget, a bűnt, akkor az nem fejünkre olvasása valaminek, hanem ott van veled. És ezért közel van, tehát együtt érez, másrészt pedig megsegíti, mondja a Zsoltáros, azaz szabadít. A sebzett szívet gyógyítja, az összetört lelket elhordozza. Honnan tudjuk ezt, hogy ezt így lehet érteni? Onnan, amit olvastunk az istentisztelet elején, ahogy Jézus elmondja, hogy miért jött ide. Elmondja Jézus a szolgálata kezdetén, hogy mi az ő dolga, minek jött ő ide, mint Isten fia. És azt mondja Jézus, és egyes profétát idézve, az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, a vakoknak szemük megnyílását, szabadon bocsássam a megkínzottakat. Jézus azért jön, másképpen ahol így olvassuk, bekötözzem a megtört szívűeket. Ő az, aki ismer. Jézus az, aki ismer, mert épp azért jött, hogy ott, ahol senki más nem ismer, az ő ismerete gyógyító, megújító, vigasztaló erő legyen számunkra. És ha összetört a lelkünk, és ránézünk arra, aki azért jön, hogy gyógyítson, akkor azt kell látni, hogy amit Jézusról így mond az Ószövetség, hogy ő pedig a halálában a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta, a mi vétkeink miatt kapott sebeket, a bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei által gyógyultunk meg. És ez nem teológia, ez élet. Miért? Mert ha valaki még nem ismeri Jézust, ezen a ponton megláthatja és megismerheti azt, hogy mit hoz Isten Jézuson keresztül ebben a témában az életünkbe. Aki pedig ismeri Jézust, az szintén megláthatja, hogy a sebzett szívünkkel hogyan mehetünk ő hozzá, és mit jelent az evangélium, az örömhír, azt, hogy Jézus bekötözi a szíveket, mit jelent ez egészen konkrétan és gyakorlati módon a számunkra. Az volt a kérdés, hogyan őrizzem? Figyelj, így. Ha megismered Jézust, ha megérted, hogy mit mond ő ezekben a szavakban, és ha ezt befogadod, magadévá teszed, élsz benne, akkor megérted azt, hogy soha senki ilyen közel nem jött hozzád, mint Jézus, aki a Szentlélek által itt és most valóságosan jelen van. Soha senki úgy nem érti a magányt és az elszigeteltséget, mint az, akit az Atya is elhagyott a kereszten. Tehát vele megoszthatod magadat. Vele megoszthatod magadat. És persze ez csak akkor történik, amikor az ember átéri. Van valaki, aki a Szentlélek ereje által valóságos, jelenvaló, ismerem személy, és megoszthatom vele a legmélyebb lényem. Aztán, soha senki nem állhat olyan hitelesen melléd az akodalmak és a félelmek vermében, mint az, aki a pokol és a kárhozat mélységeit járta meg, ráadásul érted és értem. Soha senki. Abba a verembe, amit látsz magad körül, amit az aggodalom formál köréd. Nagyon sokat tudnak emberek segíteni, beszélünk majd róla, de abban a mélységben, ahogy Jézus, aki a legnagyobb vermet érte át, soha senki nem állhat melléd. Ezért, akinek az aggodalom a problémája, újra és újra megtehetem azt, hogy ráhelyezem a terheim, ráhelyezem az aggodalmaim, elengedem azt, ami miatt félek, bizalmat kapok benne, rábízom magam és elengedem a félelmet. Abszolút valóságosan. Aztán soha senki és semmi nem elégíthet úgy meg, beteljesületlen vágyak, nem lehet számodra úgy az élet fája, mint az, aki ezzel az isteni szerelemmel veszi körül a szívedet, aki önmagát adja érted. Soha senki azt az igazi mély beteljesülést nem hozhatja el az ember szívébe, amit Jézusban Isten szeretete elhoz, és ezért, ha ezt átéled, akkor szabad leszel arra, hogy átgondold az álmaidat, a céljaidat, és szortírozd. Mert beteljesületlen reménység beteggé tesz, csak miért kell nekem feltétlenül kapaszkodni valamihez? Ha Isten betölti a szívemet az ő szeretetével, lehet, hogy a hiába való dolgokat el tudom engedni, és nem tesz beteggé. És ha Isten betölti a szívemet szeretetével, akkor az, ami még beteljesületlen, de felismerem, és nem veszi el, hanem ott hagyja az életembe, újra és újra rádöbbent, hogy ezt akarja, akármilyen hihetetlen, lehetetlen távol is, harcolni, küzdeni, imádkozni fogok érte hitben, és nem fogja beteggé tenni a szívemet. Amikor küzdesz a gyerekeidért, amikor a különböző élethelyzetekben küzdködsz, abszolút nem mindegy, hogy ott van-e a legmélyebb beteljesülés. Aztán, soha senki nem hozhat olyan örömet a szívedbe, mint az, aki minden rosszat, bűnt, keserűséget, bánatot és csüggedést legyőzve támad fel a halálból az életre. Ha valakinek Jézussal kapcsolata van, minden reggel mondhatja magának, örülj szívem, veled van Jézus, bele gyakorolhatod magadat abba, ami a feltámadás öröme. Ami annak az öröme, aki mindent szétfeszített és legyőzött, ami szét kifosztja az életünket. Aztán azt jelenti konkrétan őrizni a szívedet, hogy soha senki nem válaszolhat a kérdésre, kimondhatja, tisztán tartottam a szívemet, tiszta vagyok, nincs vétkem. Senki nem válaszolhat erre, csak Jézus, én. De ő meg meghalt, érted? És ezért szabad vagy arra, hadd mondjam így, hogy a lelkiismert furdalást, a bűnt, az elrontott dolgokat letedd, elengedd. Szabad vagy arra, hogy akár egy kapcsolatban elismerd, amit tettél. Mert tudod, hogy hol tudod letenni, és hol tudsz megszabadulni. Nem kell magadat megmenteni, mert valaki megmentett már. Amikor ez az Úr, ez a Jézus ismer, amikor megismertetsz általa, amikor megismered őt, amikor egyre mélyebben megismerjük őt, amikor átjárja ezeket a mélységeket a szívünkben az ő igazsága, jelenléte és valósága, akkor valóság lesz, amivel kezdtük. Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd a szívedet. Akkor ez valóság. Akkor vele ez működik. Nem problémák nélkül, nem nehézségek nélkül, nem küzdelmek nélkül. De mégis úgy, mint aki jelen van, aki megváltoztat, aki megújít, aki megtisztít, aki meggyógyít, aki megszabadít, és aki bevisz. Abba a helyzetbe, amiről Pál apostol azt mondja, most még töredekesen látok, de ekkor majd úgy ismerem Istent, ahogy ő megismert engem, mert ő 100%-osan ismer engem, és egyszer én is 100%-osan fogom látni őt, és az lesz a teljes gyógyulás a sebzett szív számára. Amen.
Urunk és mennyei atyánk, világteremtője és fenntartója, te a te kezedben tartod a mi életünket, a mi szívünket, akár tudunk róla, akár nem. Te hívtál minket életre. Te őriztél meg a mai napig. Te kísértél örömben és bánatban. Te támogattál elcsüggedésben, és te emeltél fel minket. Te vagy most is velünk, ha úgy érezzük, hogy nem is magunk mellett, hanem magunk alatt járunk. És te vagy most is velünk, ha úgy érezzük, hogy nem magunk mellett, hanem magunk előtt vagy felett lebegünk az Urantól. Urunk, nem csak az életünk, hanem a szívünk is előtted van. És azért könyörgünk, hogy árazd ránk a te lelkedet, és újítsd meg a szívünket, a mi lelkünket, a mi életünket, a mi egész valónkat, hogy hadd ismerjünk meg téged, vagy hadd kerüljünk még közelebb hozzád. Hadd tegyük le mindazt, amit nem kéne cipelnünk és cipelünk, és hadd fogadjuk el azt, amit te adsz, te készítesz, amivel te ajándékozol meg minket. Kezdjél ma újat a mi szívünkben. És áldunk téged azért, hogy hittel és reménnyel fordulhatunk hozzád, hiszen az Úr Jézus Krisztusban megígérted, hogy meghallgatod a mi kéréseinket, és ő benne elvégezted a mi bűneink bocsánatát. Ő bocsánatot szerzett a mi vétkeinkért, és ő benne szabadulást hirdetsz nekünk, és ezért áldunk, és könyörgünk, hogy tedd ezt teljes valósággá a mi életünkben. És Uram, így kérünk nem csak a saját életünkért, hanem így kérünk a családjainkért, így kérünk a barátainkért, diáktársainkért, kollégáinkért, hogy őket se hagyd érintetlenül. És így könyörgünk, Uram, Urunk, a mi nagyobb közösségünkért, a gyülekezetünkért. Tégy minket egyé te veled, és vonj magadhoz egészen közel. És könyörgünk, Urunk, ezért a kerületért, a Gazdagléti lakótelepért, a megkeseredett, kilátástalan életekért. Hozz oda a fényt, hozz oda a megújulást. Könyörgünk, Urunk, vezetőinkért, akár az egyháziakért, akár a világiakért. Ajándékozd meg őket bölcsességgel, ajándékozd meg őket erővel, ajándékozd meg őket saját magaddal, hogy olyan irányba vezessenek mindannyiunkat, amely előtted kedves. És rombold le a gonosznak minden ármányságát, minden csalátságát, hazugságát, hogy végre világosságban járhassunk. Mi, mint ország, mint nép, és a vezetőink is, mint a te gyermekeid. Így tekints le ránk, formálj minket a te népeddé, egy kihívott és elhívott nemzetté. Amen. És most mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, míg éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.